Különösen a mai szombat, mert ezen a mai szombaton talán a tórai résznek a legszebb részeihez érkeztünk, és a legismertebbhez. Nagyon sok mondani valója van, és nagyon sok ember előtt ismert történet, nem más, mint József története. Érdekes, mikor Mózes első könyvének a 37. fejezetétől van a heti szakasz. Érdekes, mert rengeteg üzenet van benne, és az ember bele is esett abba a veszélybe, hogy szinte legendáriumként egy mesét akar elmondani a József történetéről. Azonban mégis hozzá kell tennem, hogy ennek a történetnek a profétai része, a Haftarája az Ámos profétánál van, a második fejezetében. És még mellette hozzá kell tennem, hogy itt van Hanuka is, ami valahol mégis össze kell hoznom, és meg kell találnom a közös nevezőt József történetében, Hanukába és Ámos profétának a heti szakaszhoz kapcsolódó profétai részéhez. Nem akarok erőlködni, és nem akarok belebeszélni, de amikor József történetéről beszélünk, akkor van benne olyan rész, ami bizony nagyon mai, van benne rész, ami nagyon-nagyon tényleg kapcsolódik a Haftarához, és inkább tényleg most egy kicsit egyszerűbben erről az egységről beszélek, erről az egyformaságról, hiszen minden régi történetben benne van az alap, ami később ismétlődik, és ma mindig is szemmel láthatóan is megismétlődik. A Mózes első könyvének a 37. fejezete József álmaival kezdődik, Jákob pedig lakozik az ő atya bujdosásának földén, Kánán földén, ezek Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjával együtt juhokat őriz vala Bojtárval, a Bilhának és Zilpának, az ő atyának feleségének fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felülük az atyuknak. Izrael pedig minden fiannál inkább szereti vala Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette vala őt, és szifraruhát csináltat vala neki, mikor pedig látták az ő bátyja, hogy atyuk minden testvére köszön őt szereti legjobban, meggyűlölő vala, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólani. És álmat álmodik József, és elbeszél az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik vala őt, mert mondta nekik, hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, amelyet álmodtam. Nem folytatom az álomnak a leírását, a történet maga is ismert, a következmény is maga is ismert. József, mint aki nem kiváltos a testvéreinek, beledobják a kútba. A szándék az természetesen nem vitatható, nem akarták megölni, igazából meg akartak szabadulni tőle. Mi is ennek a mai történetnek a aktualitása, mi is, ami mindig a történelemben és akár zsidó, akár keresztény területeken, akik Istennel kapcsolatban voltak, természetesen előfordult mi. Az, hogy akinek álma van, akinek elhivatása van, soha nem lehet népszerű. Józsefnek voltak álmai, és voltak cifra ruhája, ami annyit jelent, hogy ő az, aki az apjának az áldásait, apjának a vonulatát, azt viszi tovább. Ezt a kettőt kapta. Mi ennek a mai történetnek a maisága? Az, hogy ma ugyanez a szellemiség ugyanígy működik. Ha valakinek van látása, hogyha valakinek van előre tudása és akarása is, hogy mi lesz ő, és ezt meg is vallja, ne számítson semmi népszerűségre. Mert az embernek alaptulajdonsága a rivalizálás, az embernek az alaptulajdonsága, hogy ő szeretne a másik ember fölött okosabb lenni, szebb lenni, első lenni, fölötte lenni. Ez alapvető emberi tulajdonság. József testvére is igazából nagyon-nagyon nem viselték el az írás szerint sem az, hogy Józsefnek van látása, József tudta, hogy milyen identitása van, tudta, hogy mi vár rá, és milyen utat kell bejárnia. Ez az embertípus ma különösen nem kívánatos, és különösen nem népszerű. Azonban a mai üzenet mégis az van, amikor látjuk a kereszténységnek az állapotát, ma volt szerencsém némi kis betekintést megint egy keresztény könyvvásár lévén, hogy hol is áll a kereszténység. Számomra beszél a könyvek és a különböző vásári portékáknak a minősége, fajtája beszél, nem ítélkezni akarok, hanem csak súlyozni, hogy mi is egy ilyen könyvvásárnak a lényege. Egyértelmű az, hogy ebben az időszakban a kereszténységen belül is, ha valakinek van útja és látása, nem igazából népszerű, ugyancsak érvényes, mint József és testvérenél, ezért nem népszerű. Például a zsidóság, amely tudja azt, hogy mi az útja, még akkor is, ha felfogni sokszor nem is tudja, és csak ebben a halakában, a hagyományban van benne, mégis Isten nem vette el az ő megbízását és az ő elrendelését, de pontosan az antiszemitizmusnak is ez egyetlen egy oka van, mint Józsefnél azonos fokon, hogy van elhívása a zsidóságnak, és van ebben még látása is, hiszen akinek van identitása, aki tudja, hogy hogy kell menni, az előre is lát. A kereszténység közepette is ugyanezt meg kell nézni, ugyanez megvan így a zsidóságnak elvetése, alapvetően az Ószövetség elvetése, alapvetően a törvények elvetése, mind-mind erről szólnak. Nem, én nem akarom ezt elfogadni, nem akarom elfogadni Istennek a szavát, és aki tudja, azt úgy, ahogy van, jobb lenne nem látni. Aki Istennek az akaratában van, és Istennek bent van abban a programjában, ami maga az üdvtörténetnek is a része, az nem kívánatos. Sőt, már mondhatnám, hogy még fokozottabb ez a történet, hiszen itt a testvérek szinte egységes akarattal nem akarták látni, hiszen történetben ez van, nem akarták látni, idegesítette kollektíven őket. Ma inkább azt mondanám, hogy mindenkit idegesít, hogyha valaki előre tudja szólni az igét, és az igének azt a részét, ami a jövőre szól, tehát a látása van. Ha Istennek a bizonságáról van, az se kell, és a törvényre, akkor meg pláne nem kell már, hogy szóljon valaki. Hiszen ebben a világban öntörvényiség van, önistenítés van, és minden egyénire bontódik le, mint ahogy a testvérek között itt azért mégiscsak egységes döntés volt, bár voltak különböző fokozatok, hogy megöljük, ne öljük, voltak viták, voltak szolidaritások, de mégis megtörtént. Ma abban a helyzetben vagyunk, hogy külön-külön szinte minden ember ebben a világban ezt képviseli. Nem kell a másik ember, nem kell a másik ember látása, nem kell a másik embernek a elhívása. Én vagyok én, és én tudok mindent. Körülbelül így néz ki. És ebben a helyzetben viszont tényleg tudni kell, ha Isten valami újat akar, és Isten valamit valakire vagy valakikre rábíz, akár Izraelre is, akkor meg kell tanulnunk, a Józsefi út az nem véletlen, és a Józsefi út teljesen természetes része annak, hogy kútba kell kerülni. Teljesen fontos és teljesen elkerülhetetlen része, bele kell kerülni a kútba. Mindentől szabadnak kell lenni, és itt ez egy próba is, próba arra, hogy most mi lesz. Itt vagyok, teljesen olyan állapotban, amikor maga tehetetlen vagyok, hiszen a kútból egyedül már kimászni nem tudok. Teljesen egyedül vagyok, teljesen Isten és én vagyunk együtt, és csak annyi maradhat, hogy imádkozzak, csak annyi maradhat, hogy azon a kis lukon, ami alulról a kút fenekéből látszik, azon keresztül fölküldjem Istenhez az imámat, hogy igenis tudom, hogy mit akartál tenni, és tudom azt, hogy meg fogod cselekedni. Az új kezdet előtt mindig is ott van Józsefnek a története, ott van. El kell válni azoktól, akik egészen más szándékkal vannak, el kell válni azoktól, akik nem tudják elfogadni azt, hogy Józsefnek látása van, és ruhája van, felhatalmazása van, tisztje van ebben, feladata van ebben. Ha ezeket nem tetszenek, akkor el kell válni. És Isten el is választ azoktól, akik öncélúak, akik nem fogadnak el, mert az el nem fogadásnak mégis az a töve, hogy és gyökere, hogy igazából Isten rendjét, Isten akaratát nem akarják elfogadni. Ők ottként megélik a pásztori mi voltjukat, őkként megélik azt, amit nem lát más, bár József hazavitta a híreket, nem sugott és nem árulkodott, egyszerűen jogszerűen az atyának elmondta, hogy nem mennek a dolgok. És ezzel nem tetszik sohasem. Ez nem tetszik sohasem, hogyha valaki ma is a kereszténységen belül elmondja, ez bármennyire juhokat tereltek, ezeket bizony birkává tettétek. Bizony egészen más, és lopnak, és csalnak, és sok mindent tesznek, a birkanyáját önkényesen, másképpen rosszul vezetik és rossz dolgokat tesznek. Józsefnek ez volt inkább a legnagyobb bűne, nem is a látása és a ruhája, hanem az, hogy leleplező a testvérei között. Ma ez ugyanez működik. Ha te előveszed Istennek az igéjét, és számon kéred, nem számon kéred, hanem szólsz a testvéreidnek, hogy ugyan már mi van ebben a gyülekezetben, akkor nem egészen leszel népszerű, és ha te imádkozol azért, hogy legyen már rend mondjuk a kereszténységen belül, a keresztény gyülekezetekben, akkor te nagyon is nem vagy kívánatos, mert ők lelepleződnek akár Isten előtt is. Nem vagy népszerű, mert mindenki a saját bűnét szeretné megélni úgy, hogy a saját hasznára, céljaira. Nem egészen vagy boldog, amikor egy héten belül kb. 6-8 gyülekeznek a szétesésére volt szerencsém hallgatni, nem örülök neki, de itt az aktualitása. Mindegyik a saját hasznára és saját módján használta a gyülekezetet. A szokásos bűnök kerülnek elő egyre sűrűbben, és ez a nélkülözés, a szorítások és a megvadulások miatt is van. Általában a pénzügyekről van szó. Szétesnek gyülekezetek, mert most is egyik gyülekezet, amiről nem szívesen beszélnek, így nem mondom. Hozzávetőleg 20 millió forinttal meglógott a vezető, és egész gyülekezet tragédiában van, szétesésben. A másik gyülekezetben úgy megy a kifosztás, hogy szétesett a gyülekezet, a harmadik gyülekezetben ugyanúgy ott van, és természetesen a pénz és a paráznaság az, hogy mindig is együtt szokott lenni. És én magam is tapasztalom, hogy szomorú látni azt, hogy lelkészek, meg prédikátorok, meg nevelt emberek házasságaiban a paráznaság olyan, mint az előétel egy bármelyik étterembe. Nagy kanállal eszik a bűnt, és nagy kanállal eszik azt, amit nem kellene, vagyis más feleségeit és a nőket általában hatalmi szinten is, és mindenféle szinten is bizony-bizony parázna módon használják, és együtt élnek velük. Ezért nem igen örülnek, amikor az ember azt mondja, hogy hát ezért ez már valahogy nem egészen az, amit rád bízott Isten, és ha tényleg Isten elé mész akkor, és azt mondod, hogy ez így nem megy tovább, akkor te József életedre számíthatsz, és úgy vágnak a kútba, ahogy vagy, hiszen a világ mindig erősebb, de ugyanígy a saját testvéret is megkaphatod ezt, hiszen itt is testvérek vannak, ha te megnevesíted azt, hogy ez így nem megy, az életed, mint olyan, nem ezt szánta Isten neked. Én tudom, hogy neked hogy kellene feleségnek lenni, családtagnak lenni, és a többi Istentől elrendelt pozíciót, hogy kellene megélned. Ha te ezt megemlíted, akkor abban a pillanatban téged a kútba vágnak. Kútba vágnak, hogy ne beszéljen, kútba vágnak, hogy csönd legyen, kútba vágnak, hogy ott hagynak, és majd csak lesz vele valami. Ha van elhívásod, és van látásod, van feladatod, cifra, ruhád, és van látásod, mert látod, hogy mi a következő lépés, és mit adott Isten, azt előre meg is mutatja, akkor bizony csak ezt tartja meg az embert a hitében, hogy a kútban bizony van folytatás, kimászás, és még tovább. Még tovább, Isten nagyon-nagyon másképpen rendezi és rendeli az ember életét, pontosan megfordítja, hogy kútba vágnak, pontosan azoknak lesz előbb-utóbb nagyon nagy ésség és nagyon nagy szükségessége, pontosan, ha nem is tudják, hogy te vagy József, de pontosan a szolgálatodra, amit Isten neked adott. Kútba dobás ez a rendszeres dolog. Nehéz elviselni persze, de én úgy gondolom, hogy nagyon nagy valóság. Ha Isten azt akarja, hogy a mi életünkben bármilyen rendkívüli bizonság legyen az ő bizonsága, le kell menni a kútba. Nem egyeneságon, hanem úgy, hogy ledobnak. Úgy, hogy elvetnek, úgy, hogy nem fogadnak el, úgy, hogy nem fogadják el a te szabadat, a te látásodat. Ennek egyetlen oka van. Az, hogy önmagukat leplezni akarják, önmaguk nem tudnak mások lenni, ugyanúgy csinálják a pásztori munkát a saját célukra, ugyanúgy érik a saját életüket, öncélúan, tehez nem kell lesz. És talán itt van az a kérdés, hogy hogy is akarta Isten itt az ősatyákon keresztül az áldásoknak a továbbvitelét. Józsefnek nem a testvérei között kellett áldásálni, sokkal nagyobb volt az áldás. A saját gyermekeiben is, és ebben az egész világban kellett áldásnak lenni, és nem a 15 társa testvére mellett kellett áldás lenni. Áldás lehetett úgy, hogy adta később a gabonát, adta az élethez valót, de itt az áldásoknak a kiszélesedése van József életében, vagyis Egyiptomnak volt áldás, a világnak volt áldás, a testvéreinek volt megmenekedés és segítség a bajban, és nekünk is áldás, hogy egyáltalán ezt a történetet olvashatjuk és ismerhetjük, hiszen nagyon sok minden tényleg aktuális és mai is. Tehát amikor kútba vagyunk, akkor teljesen ott van a párhuzam a Hanuka történetével is, hogy amikor romokban van a templom, amikor diszoltáloznak az oltáron és beszentségtelenítik, van újrakezdés. Van újrakezdés, mert annak idején is bármennyire is legendáriumá ment, tehát mégis megtörtént dolog, a templomot elfoglalták, kitakarították, újra megszentelték kitisztítás után azt a templomot, ahol tényleg volt egy korsolnyi olaj. De meg kellett élni azt, hogy a templom mint olyan megszűnt. Miért szűnt meg? Miért tudta elfoglalni az aszi sereg? Azért tudta elfoglalni, mert a népnek az állapota megengedte ezt. Az az állapot, ami ma van, az is megengedi azt, hogy Krisztus testének bizony-bizony nagyon-nagyon válságos állapotban van, de tudjuk azt, hogy épp mint József tudta a saját küldetését, elhívását, Istenek az akarata mindent felülír. Ha per pillanat nem is látod, akkor is felülírja. Az egy korsó olaj ott van Hanukakor, és ott van ebben a józsefi helyzetben, és Józsefben az a tudat, hogy Isten mondott valamit. Isten mondott valamit, én nem magam találtam ki a tisztemet, hogy én most én leszek a Jákobi útnak a folytatása, hanem maga, az apám, maga Jákob adta rám azt a cifraruhát, ami a folytatásnak a jelképe, egy tisztnek a jelképe, és tudta azt, hogy mi lesz a jövőben, Isten kinyitotta neki álomban is a szemét, hogy mi lesz ő, és ez, ami megtartotta a kútba, és ez, ami nem tette depressziósá, ez, ami nem tette öngyilkossá, és ez, ami megtartotta benne azt a reménységet, hogy innét ki fogok jönni. Amikor pedig tényleg az ember tudja azt az állapotát, hogy benne a kútba van, az ismert okok miatt, csak ez tartja meg mindig az emberben a életet, és ez tartja meg mindenképpen a vágyat is. Tudom, Isten, mit rendelt el az életemről. Tudom. Ez a minden egyes embernek az életében a legnagyobb erősség. Tudom, ki vagyok. Tudom, hogy Isten mire rendelt el. Tudom, hogy mi lesz ebből az én életemből, ami nagyon nem úgy néz ki most. Tudom. Tudom, hogy Istennek a szava visszavonhatatlan az én életembe is. Valamennyien tudunk Józsefek lenni abban a helyzetben, hogyha ilyen testvéri közegben vagyunk, ilyen emberi közegben vagyunk, ahol a saját cél sokkal fontosabb, mint Isten célja. De így lehet csak megmaradni, hogyha József szintjén tényleg tudjuk, hogy Isten ezt nekem adta. Ezt nem tudják elvenni emberek. Hiába néz ki most az a helyzet, hogy akkor is innét fölfele vezet az út. Isten megtanít bennünket úgy a kipróbálásokkal, hogy a kútnak a fenekén ott tudunk-e bizonságot tenni arról. Innét van kiút. Nem az én erőm által, épp úgy, mint Hanukakor, nem az én erőm által történnek a dolgok, ez van benne a hanukai történetben is, nem, hanem egyedül Isten, ez a győzteseknek a száján elhangzott bizonságtétel. Ott van bennünk ebben az állapotban az a remény, hogy ő fog győzni. Nem tudom, hogy, de ő fog győzni. Megdöbbentő itt a kútból való kihúzás is, hogy eladjuk a testvérünket. Nem adták ők el. Egészen más a történet, erről máskor is beszéltem, de nem is az a kérdés, hogy most kik adták el, az izmaeliták és így tovább, kiknek a közbelépései voltak ezen az úton a megoldás. Mi se tudjuk sokszor, hogy mi a következő lépés, de egyet tudunk. Van út, és nem nekem kell tenni. Isten hozza a menekedést, Isten hozza az, akit kihúzak, aki kihúzza gödörből, az árokból, a kútból, és megdöbbentő, hogy nem a testvérek. Megdöbbentő, hogy nem a vér szerintiek, nem, megdöbbentő, hogy nem a hitben egyformák, hanem az idegen fog kihúzni. az a Moabita és az a Izmaelita, aki végül Egyiptomba eljutott bennünket. Van-e hitünk, ez a nagy kérdés ilyenkor, hogy tudom-e azt, hogy ki vagyok elsősorban? Tudom-e? Melyik családhoz tartozom? Tudom, hogy abban a családban, Krisztus testében, a Mesiás testében nekem hol a helyem, és abban mit adott nekem Isten? Bár úgy néz ki, hogy erre én nem vagyok most egy pillanatnyira alkalmas. Tényleg ott állok, ott vagyok egy talán sáros kútnak az alján, ha már ki van száradva, hogy még ebben a kútban még vizet se lehetett inni. Bár igazából, hogyha arra jártak a bárányokkal a legelő, akkor abban valószínűleg volt víz is. Tehát ott vagyok eléggé nedves állapotban, ott vagyok eléggé, hát nem egészen komfortos állapotban, de tényleg tudom azt, hogy ez csak egy ideigtartó. Pontosan a hasznomat adja. Pontosan innét nem, hogy a testvéreim mellé emel, hanem még fölé is emel, nem csak a gabona kérdésben, a gazdagság kérdésében, mert itt nem a gazdagság a lényeg, hanem Istennek a dicsőség és Istennek a bizonsága. Tudom-e, hogy a kutak nagyon jó dolgok? Tudom, hogy nagyon nehéz, sokszor megtanultam, de a kutak után mindig nagyon váratlan dolgok történnek. Nagyon-nagyon váratlan történnek. Sokkal magasabbra kerül az ember, mint a kútnak a felszíne. Sokkal nagyobbat ad Isten, mint a felszínen általános, mint a többiek, vagy mint azoké, akik bedobtak annak a szintjére. Sokkal többre. Isten ezt a próbát és ezt a kipróbáltatást azért is adja, hogy én magasabbra kerülhessek. Hogy valóban itt tudok igen mondani Isten akaratára, akkor alkalmas vagyok nagyobbra is. Ez a próba egy nagyobb dologról szól. Ez a próba magán a zsidó népnél is, bármennyire nem biblikus ünnepet ülnek meg, bármennyire nem biblikus a Hanuka, de nagyon-nagyon nagyon nagy erőt ad a zsidó népnek. Én látom azt, hogy a zsidó népnél ez az ünnep szinte nagyon mind Istennek az ünnepei. A remény, a vágy, mert benne van a hit. Mert benne van az, hogy Istennek a népe vagyok, mert benne van, hogy feladatom van, és benne van, hogy Istennek az akarata és elrendelése és ígéretei valóságos. A zsidó népnek egy hanukai történet megtartja a hitét, mert a hanuka hite visszahat az életére, és amikor egy történelmi eseményt minden évben megünnepel, akkor mindig is magát bátorítja, reménye növekszik. Nincs vége, mert Isten nem akarta. Nincs vége a zsidóságnak, Isten nem akarta. Nincs vége egy gyülekezetnek, mert Isten nem akarta. Nincs vége a kereszténységnek, mert Isten nem akarta. Nincs vége a zsidóságnak, Isten nem akarja. Ez mindig ott van, bár nagyon sötét a helyzet, és ennél lesznek még kutasabb helyzetek is, amikor tényleg reménytelen helyzetek lesznek. Isten az ő népét nagyon-nagyon kipróbálja. Úgy a keresztényt, akit kihívott, és úgy a zsidóságot, amit kiválasztott egy feladatra, ennek a kettőnek az egységét nagyon kipróbálja Isten. Én azt hiszem, hogy hamarosan nagyon a kút aljára kerül Istennek a népe, az a nép, amelyik a zsidókból, az, amelyik a messiási zsidókból, és amelyik a Krisztus elfogadó más nemzetekből van, bizony összefog bennünket a kútnak a mélye fogni, mert egységesen leszünk bent ott a próbában. Nem kell ma a keresztény, a krisztusi, nem kell ma a zsidó, nem kell ma semmi. Tehát hiába van krisztusi elhívásod, vagy zsidó elhívásod, pontosan ez a baj irányba a kútba, nekünk nem kell. Értsd meg, hogy nem kell lesz a világnak. Nem kell lesz a világnak, és ez a nem kell lesznek, ott van, hogy te ilyenkor ki tudod mondani. Én pedig tudom, hogy Isten befejezi. Én pedig tudom azt, hogy az életemben, amit nekem adott, meg fogom cselekedni. Lehetséges, hogy per pillanatig szorításban vagyok, nem tudok semmit tenni. Ez is azért van, hogy ne a falat vakarjam a kút alján, és vakarózzak, és ijedjek meg, és féljek, és bármi negatívot tegyek. Pontosan azért van, hogy tanuld meg a türelmet. Tanuld meg a türelmet, tanuld meg ráhagyni Istenre az életedet, tanuld meg azt, hogy Isten akarata, és azt a te szádból akarja hallani, tudom, hogy amit elrendelti felőlem, be fog következni. Ez az összes reménységünk, mert tényleg sok esetben emberileg nagyon-nagyon magunk alá eshetnénk. Amikor gyülekezetek esnek össze, amikor nincsenek, amikor nem kell lesz, nem kell az se az ige, se a szemét, se semmi, akkor a kútban énekelsz, vagy jajgatsz, nem mindegy. A kútban fölfelé tekintesz, vagy nézed a cipődet, vagy nézed a bakancsodat, hogy hogy kéne, hogy kimászni, mint egy alpinista. Mit csinálsz? Ez ma is kérdés, de ez azért van, hogy kipróbáljon Isten. Ez ezért van. És a végén itt a folytatása, a pozitív folytatása, hogy jönnek még a magért, jönnek még. József ezt nem tudta, hogy ő most milyen pozíciót fog betölteni Egyiptomba, a világban mondjuk. Nem tudta akkor, és ez nem volt neki látásban, tudta azt, hogy fölé kerekedik, tudja azt, hogy segítségül lesz a testvérek, tudja, hogy tisztet lesz. De konkrétan Istentől nem tudott, hogy mi az útvonal, nem volt belépő jegye az egyiptomi gyorsvonatra. Nem volt, de azt tudta, hogy valami lesz. Nem tudom, hogy mennyire van bennünk sokszor, hogy valami lesz. Én most jelen pillanatban is kimondom, hogy igazából mai látványom is a kereszténység egy részéről, szeletéről, és amit információként is jön, bizony annyit jelent, hogy én is kútban vagyok, ők meg nagyon-nagyon a saját dolgokat csinálják. Nagyon nem kívánják, hogy Isten igéje szóljon, nagyon-nagyon nem kívánják azt, hogy a zsidóságnak a küldetését, kiválasztottságát bárki is elfogadja. Nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy testvérek lehetünk, nagyon-nagyon messze vagyunk mi már ettől. És nagyon-nagyon messze van, aki mesiás hívő, Krisztus hívő, nagyon messze kezd kerülni a vallásos, öncélú és önmaga hasznára dolgozó pásztorokkal. Attól nagyon messze kerül a pásztoroktól. Ezt meg kell tudni. Ez egy idő, az az idő, amikor Isten újat akar kezdeni. Itt most nem velem magyarázás és a vágyakozásnak a mondata, Isten újat akar kezdeni. Csak az új nem azt kezdi, hogy a régiből most akkor följebb tesz egy lépcsővel, hanem azt jelenti, irány a kút, irány a teljes életátadás, irány oda lefele, hogy te a testvéreidre nem számíthatsz, sőt, te semmi emberire nem számíthatsz, csak arra, hogy Isten elrendel menekedést, elrendeli azt, és az ő jogán és ő akaratában olyan formában, hogy ő akarja, hogy nem csak kimenekedés, hanem felemelkedés is van. Ez Istennek a kezébe van, és ezt megélni bizony nem könnyű, de ennek ellenére Istennek az ígéretei mindig is megtörténnek. Én magam sok esetben mondhatnám azt, hogy vannak kútban levő helyzetek, és elmondom, és nem nagy örömmel, mert nehéz, sokszor kimondom, nem érdekel. Tudom, hogy Istennek mi az akarat az életemre, tudom azt, hogy Istennek mi a célja az életemmel, én ezt tetszik vagy nem tetszik, be fogom tölteni. Ha valaki nem hiszi el, valaki nem fogadja, akkor még százszorosan is, és ha valaki nem hiszi és ellene tesz, akkor is, mert nem én cselekszem ezt. Nem én cselekszem, úgy, mint a hanukai hősök is kimondták, egyedül ő, és az ő ereje az, amelyik mindent legyőz a kút mélyéből is. Ő hoz ki, és a kút mélyéből is ő van velünk. A profétai résznek, Ámos könyvének a második fejezete viszont ott van azért az ígéret mellett némely feddés, és nem akartam igazából feddéssel jönni, mint mindig, nehogy már valaki azt mondja, hogy csak negatív vagyok, de a negatív által pozitív. Azért pozitív, mert negatív után jön a pozitív, és a negatívnak vannak olyan okai, ami bizony még negatívak lehetnek, például ítéletek, például ha elhalálozás is lehetne belőle, megszűnés is lehetne belőle, de ott van a pozitív, hogy Isten mégse. Isten mégse ítéli meg az ő népét, hanem mindig ad sanszot, mindig ad neki lehetőséget. Ámos könyvének a második fejezetében igencsak feddő, amikor a negyedik verset olvasom, így szól az Úr, három bűne miatt a Júdának, sőt négy miatt nem fordítom el, mert megvetették az Úrnak törvényét, és nem tartották meg rendeléseit, eltéveítették őket az ő hangjukságaik, amelyeket az ő atyáik követtek. Tüzet vetek azért Júdára, és emészti meg Jeruzsálem palotáit. Így szól az Úr, három miatt az Izraelnek, sőt négy miatt nem fordítom el, mert pénzért adták el az igazat, és szegény pedig egy öltőr saruért. Akik a földporát állítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az anya egy lányhoz Atya, egy lányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. Zálogos ruhákon nyújtózkodnak, minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenük házában. Pedig én írtottam előttük az emóreusok, akik magasban voltak, mint a szédrusok, erősek, mint a cserfák, mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. És én hoztalak fel Egyiptom földjéről, és 40 esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az emóreusok földjét. 3, illetve 4. Ezek mindig egy kedvenc gondolkodásom volt, egy kicsit olyan zsidós, hogy mi az, hogy 3 és 4. A felsorolás persze itt van 3 bűne miatt, és ebben azért mai bűnök ott vannak. Ott vannak a mai bűnben, hogy az Isten törvényét és rendeléseit megvetették, eltéveítették őket az ő hazugságaik, amelyeket az ő atyáik követtek. Hát végül is itt hajlamosak voltunk, és talán 2000 éve hajlamos a kereszténység is a hazugságoknak az elfogadására. A hazugság elfogadásának mindig is az alapja, hogy szeretnék mást hallani. Szeretném mást hallani, nekem jobbat, a fülek viszketésén túl is ott van. Én ezt nem akarom, mondjon már valaki olyan jót nekem. És amikor már könyvvásáron voltam, úgy lapátra tudtam volna tenni néhány könyvet, hogy ezt azért tennem. Ezek a vágyaknak a betörtése miatt irodtak, ezek kínálják a pszichológiai megoldásokat, ezek kínálják mindent Isten törvényével szemben és rendelésének ellenében. Ez a bűn. Ma is bűn. Nem, nincs, aki szóljon, nincs, aki azt mondja, hogy ez meg ez. Ember az Isten törvényével, Isten igéjével szemben van, és nem is igazából lehet, amikor Isten törvényét, rendeléseit, magát az Ószövetséget száműzték, kidobták, és csak részenként használják. Teszem azt, hogy József történetet gyönyörűen át lehet érni egy elsanyargatott életre, amit saját magunk csináltunk magunknak, és nem a szolgálatunk és elrendelésen miatt vagyunk útba. Nyugodtan lehet mondani, nagyon pozitívan, hogy azért vagyok én a svájci kúdban, mert hát ilyen meg olyan volt a testvérem, arról meg nem beszél senki, hogy tulajdonképpen egy bűn volt, hogy azt szerettem volna hallani, én gazdag vagyok, és nekem minden jár, meg minden szabad. Nem akarom sorolni a bűnökre a sokasságát, de itt azért a felsorolásban benne van. Azt akarták hallani, a hazugságot. Mert az, hogy valakinek a füle viszket, az a szép biblia, igen, hogy azt akarják hallani, ami neki kedvező, magyarul lesz, ha pontosítom, azt akarják hallani, a hazugság. És ha valaki a hazugságot akarja hallani, abban a pillanatban a sátánt hívja be az életébe, a hazugság atyát. Igen, sokszor van úgy, hogy a saját életünket nem akarjuk megváltoztatni, nagyon sokszor van az, hogy Isten törvénye elleniben megdumáljuk, kimarajrázzuk, hogy hát ez inkább így kéne csinálni, és úgy is cselekszünk, legyen az akár házasság, akár szolgálat, akár akármi, a hazugságot szeretnénk hallani. Azt a hazugságot, ami a templomot szétveri, azt a hazugságot, ami a törvényt semlegesíti, azt a hazugságot, ami lehetségesen a törvénynek a hordozóját, kimondóját, felmutatóját teszi nullává, nem kell a törvény. És a törvény csak hazugsággal lehet megszüntetni, és ez egy nagy bűn, ami itt van, és a folytatásában is ott vannak az eltéveítésnek a folytatása, hogy nem elég, hogy elfogadták a hazugságot, hanem ezt tovább is adják. Igen, sok tévtanító van, ami kedves, azt elfogadják Isten törvényével ellentétesen, és ami olyan jónak tűnik, pozitív igehirdetések, pozitív könyvek, hatalommal rendelkező kereszténységnek tananyagok, ezek mind-mind ott vannak a gyengéknek, és így hadd nem mondjam tovább, kinek eladhatóknak, mert ők már ezt örömmel veszik, mert nekik úgy gondolják, hogy ami apának jó volt, az nekem meg szuper jó lesz, és tovább fejlesztik a hazugságokat. A 3-4-nél azért ott van még, és a folytatásánál, hogy nem fordítom el, így szól az Úr, 3 bűne miatt az Izraelnek, sőt 4 miatt, nem fordítom el, mert pénzért adták el az igazat, a szegény pedig egy öltő soroért. Pénzért az igazat, hát a pénzért az igazat később, ugye ismerős a Biblia történetben, ott van a Júdásnak a története, a 31-esnek a története, ott van a sarú, a magánlal keresztnek a története, de nem itt állunk meg ennél, hanem maga Krisztus testénél is ugyanez történik. A mai élő Krisztus, magát Krisztus kenetét, magát azt, aki ő a Szent Szellemet, bizony pénzért használják. Bizony haszonért használják, eladták. Most is döbbenten nézem gyógyító szolgálatoknak nevezett akármiket, hogy egyetlen szó nincsen a nagy bizonságok mellett Istenről vagy Krisztusról, ki cselekedte és miért cselekedte. Egyetlen egy szóban nem találtam, nem akarok harcolni, de mégis olyan, ha fáj az ember szíve, hogy pénzért árulják még azt is, amit a Szent Szellem, még azt is, amit a Szent Szellem végez, annak is én vagyok a tulajdonsága, tulajdonosa, és én vagyok a haszonélvezője. És itt a bontásban is benne van, pénzért adták el az igazat, a szegény pedig egy öltő sarvért. Azért a szegényt, hogy ki mit fizet. Adják, veszik a lelkeket. Adják, veszik a lelkeket. Gyülekezetek és pásztorok, és úgy bánnak vele, mint a eladó birkákkal, amiket begyűjtenek. Akik a földporát állítják a szegények fejére, és a nyomorlatok útját elfordítják. Nem akarom aktualizálni, kik a szegények, nem kell bevándorlókról, kivándorlókról, és migránsokról, és egyéb néven nevezetekről szólni. Bizony itt van az országban, és bizony ott van a gyülekezetekben, és bizony mérhetetlen mennyiségű ember ott van a szegénység közepén, és a földporát állítják a szegények fejére. Mi az, hogy a földporát? Az, hogy gyászoljanak a szegénység miatt, hiszen port hinteni az annyit jelent, mint a hamut is hinteni, annyit jelent, hogy gyászoljanak, hogy milyenek. Nem, fordítva kellene, saját magának kellene gyász hirdetni, hogy mivé tettük ezt a földet, és mennyire sok a szegényünk. Megfertőztették az én szent nevemet. Talán az összefoglalás, hogy Isten szent neve magának, Krisztusnak a neve, a Mesiás királynak a neve lett megszentségtelenítve. És ennek a büntetését igazából megélhetjük. Talán itt is van az, amikor azonos a történet, de mégse. Azonos a történet, hogy jelen pillanatban kútban vagyunk. Jelen pillanatban kút vagyunk. Magában, abban a helyzetben, hogy magunknak köszönhetünk. Ez másfajta kút, amit az Ámos könyvében Isten mond, de itt a folytatása mégis ott van, hogy Isten kegyelmes az emberekhez. És itt van a folytatása a harmadik fejezetnek elején, halljátok meg a beszédet, amely az Úr szól az felületek Izrael fiai, minden a nemzetség felől, amelyet felhoztam. Együtt a földéről ezt mondván, csak titeket választottalak magamnak a földnek minden nemzetség közül, ezért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Értsük meg, maga a hívő embernek sokkal több a felelőssége. Maga a kiválasztottnak és a kihívott népnek sokkal több a felelőssége, mert sokkal nagyobb a büntetése a felelőssége miatt. Pontosan Isten, amit ránk bízott, az lett elferítve. A megszentelt hely és Isten törvénye és igazsága helyett mások vannak, és pontosan ezért Isten sokkal nagyobb büntetést ad. Nem pozitív az, amit ki kell mondanom jelen állapotban, amikor Ámos proféta helyzete tényleg összehozható akár József történetében és a másik aspektusban, vagy akár a Hanuka történetével, a okozatnak a történetével, akkor bizony ne csodálkozunk azon, hogy tényleg Istennek a szerető büntetése következik. Igen, megrostálja az övét. Igen, bedobja a kútba, hogy na most akkor mit csinálsz, mert itt van az indoka is Istennek, csak titeket választottalak magamnak, ha e földnek minden nemzetség közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Ordít-e az oroszlán erejében, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-e a hangját ballangjából a kölyök oroszlán, ha semmi sem fogott? Törbe esik a madár a földön, ha nincs törve vetve neki? Felpattani a tör a földről, ha fogni nem fogom? Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet ebbe olyan városba, amit nem az Úr szerezne? Mert semmi sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Senki ne gondolja, hogy a proféták, ez most ilyen divat hullám megint a profétai mozgalom, hanem maradjuk annál a szónál, a proféta nem más, mint a látó. És ebben tényleg igaz a mostani korban is, hiszen amikor párhuzamba hozom ezeket a dolgokat, akkor tényleg valós ez, semmit nem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak, a látóknak. Ezek szerint van látás, és ezek szerint azért nincs látás, mert a kutba dobták Józsefet. Azért nincsen hang, és azért nincs előrelátás, nincsen kinyilatkoztatás, nincsen szó, mert Józsefet kutba dobták. Igen, Józsefnek meg lett mondva, mi a jövő. Igen, Józsefnek meg lett a ruhája, hogy mi a feladata, és milyen tízbe akarja látni. Igen, maga Isten megmutatta és a Amasiának is, hogy mi az ő ruhája, és megmutatta azt, hogy mi az ő világot megváltó terve ő vele. De folytatásként Isten ma is megmutatja az övéinek, hogy miért vagy az övé, miért szólt hozzád, miért adott hitet, és miért szeretett, hogy megtérhette egyáltalán, most is, mert tudnod kell, és megmondja, és megmutatja, hogy mire, meddig, és milyen feladatra van a te életed. Bizony, nem cselekszik ma se semmit Isten úgy, hogy nem jelenteném meg. A mai helyzet, akár a saját életemben, akár más életében, akár a kereszténységében, zsidóságban, és ami Istenhez tartozik, Isten fennhatósága alá tartozik, de nincs ott, abban az esetben is, nagyon is érvényes ez a kijelentése Ámos profétának. Semmit nem cselekszik az Úr. Igen, a zsidóságnak nagyon is tudni kell, mi a feladata, és nagyon is tudni kell, mi az, ami be fog következni, mi az ő útja egészen az össztörténet lezárásáig. Nagyon-nagyon tudni kell. Krisztus testének is nagyon-nagyon tudni kell, hiszen a Biblia erről szól, hogy mi a feladatunk a Földön. Erről szól, hogy mi várható minden, de minden nyilvánvalóvá van téve. Azonban, amikor mindez átferdítik hamisságá, illetve hazugságá, akkor bizony ott van az állapot, ami ma látható, akinek kedves a hazugság, az ebből nem akar részt vállalni. A sátán bizony nagyon-nagyon elcsavarta a fejeket, nagyon-nagyon elszédítette a gazdagsággal, azzal, hogy aki kimondja Istennek a tervét, törvényét, igazságát, mint József, az nagyon-nagyon nem kell. Nagyon-nagyon szeretnének mindenkit és mindent a kútba dobálni. És van egy olyan örömhírem, kútba lett dobva József, igen. Nem hiszem, a testvérei nagyon örültek, mikor újra látták. Nem hiszem, a Biblia szerint sírtak. Megféltek, és sok minden. De ez volt számukra is a büntetés, és áldás egyszerre, hogy József él. És ez a büntetés, ennek a világnak, hogyha elvetette Jeshua Masiát, Jeshua él. Igen, és a halált legyőzte. Aki ezt nem hiszi el, és kútba dobja, az utolsó pillanatában igen nehéz helyzetben lesz. Mert nem fogadta el. Nem fogadta el azt a győztest, aki halál fölött győzött. És ugyanígy maga a kereszténység és a zsidóság, egyformaképpen mondhatom, ha nem fogadta el azt a tisztét, amit adott Isten neki, azt a feladatát, bizony ott marad a kút alján. Bizony onnét Isten nem emeli ki, de mégis kiemeli azért, mert akarja, hogy betöltse. Megpróbálja. Én hiszem azt, hogy egyre többen tapasztalják ezt a kútbeli állapotot, és egyre többen tudják kimondani, hogy ez így nem lehet. Egyre többen ki tudják mondani, hogy a zsidóság ebben az állapotban nem Isten népe. Egyre többen ki tudják mondani, hogy a vallásos, akármilyen nevezetű felekedetek és egyebek, ez nem Isten népe. Ez így nem mehet tovább, Isten ezt nem így akarta. És ebből született az a gondolat, legyen meg a te akaratod. Ott a gödör alján, a kútnak az alján, így juthatunk ele az a mondathoz, Istenem, legyen meg a te akaratod. És ez a kimondott mondat, ez elég ahhoz, hogy Isten kihozza annét, hogy megadja feltételeket jobban, mint gondolnánk, és arra helyre helyezzen, mint egykor Józsefet, vagy mint majd Izrael népét, és ugyanúgy a saját életünket is arra helyre, ahol a kút után bizony-bizony sok-sok nagyon jó dolog vár ránk.